Tisztelt vendégeink, kedves családkutatók! Sok szeretettel köszöntjük Önöket, és nagyon örülök, hogy nem fogyatkozunk létszámban. Ez nagyon-nagyon jó, tehát a lelkesedés az nem fogyott az előadások során. Ugye három előadáson túl vagyunk már. Az első előadásról Jakab Réka kolléganőm egy általános áttekintést adott, hol kezdjük, hogy vegyük komolyan az otthon lévő forrásokat és az emlékezetben őrzött forrásokat, és aztán, hogyha eljutunk a levéltárba, akkor milyen úton, módon, technikailag és módszertanilag is hogyan indíthatják a kutatást. Fekete Tamás kollégám az anyakönyvi kutatás módszertanáról beszélt, és egy kicsit bele vezetett bennünket a nemesség kutatásba, de hát ott is még rengeteg lehetőség van, amiről idő hiányában nem tudott beszélni. Nagy Balázs kollégám pedig már az összetettebb témákról beszélt, az összeírásokról, urbáriumokról, családi hagyatékokról. És én folytatom ezt a sort, és nagyon szeretném, hogyha olyan forrásokat tudnék bemutatni Önöknek, amelyek arra alkalmasak, hogy összetettebb kutatásokat végezzünk, illetve konkrét példán szeretném azt bemutatni, hogy amikor elveszik valaki, vagy nem találjuk, nem tudjuk a kapaszkodót, hogy merre haladjunk tovább, akkor ne essenek kétségbe, merre haladhatnak tovább. Még valamit, mielőtt elkezdenénk az előadást, a következő alkalomról is mondanék pár szót. Ugye ez a négy alkalom az előadásoknak az alkalma volt, és az ötödiket úgy hirdettük meg, hogy lehetőség lenne személyes konzultációra. Megbeszéltük, és úgy gondoltuk, hogy akár forgórendszerben többféle lehetőséget kínálunk. Fekete Tamás kollégám mutatná be itt az oktatóterembe, ahol kivetítő okostábla van, meg gépek is, hogyha szükség van rá, az online kutatásnak a lehetőségeibe vezetne be. Réka kollégám, Jakab Réka, ő a kutatószolgálatnál a nagyon-nagyon bőséges szakirodalmat mutatná meg, mert azt is mindig csak érinteni tudtuk, hogy mi minden segítség áll rendelkezésre, amikor megakadunk, akár az összeírásoknál, akár a plébániáknál. Nagyon-nagyon sok minden rendelkezésre áll már, tehát ő abba segítene. És mi Balázssal pedig itt a nagy terem két oldalán, vagy nem tudom még, hogy fogjuk megoldani, a konkrét forrás típusokat mutatnánk be, kézbe vehetnénk, megnézhetnénk, és abban kérjük az Önök segítségét, és azért osztottuk ki ezeket a kis lapokat, hogy segítsenek nekünk abban, hogy mire van szükségük. Tehát, hogy hol akadtak meg, a kutatásnak milyen részébe lenne szükségük a segítségre, a tovább lépéshez, vagy mi marad ki, ez is fontos lenne, és akkor én ezt visszakérném az előadás után, és a következő alkalomra célzottabban tudnánk készülni. És persze ezt az egyéni konzultációt lehet akár úgy, hogy csak az online felületnél marad valaki, de lehet azt is, hogy mind a négy lehetőséget kihasználja és körbejárítja a termekben. Tehát erre kérnénk majd, hogy az előadás végére a kis cédulára ezeket a gondolatokat írják fel. No, és akkor belevágunk, és elkezdjük ezt az alkalmat. Ahogy látják, én abban szeretnék bizonyos forráscsoportok bemutatásával segítséget adni, vagy a figyelmüket felhívni bizonyos nagyon speciális forrásokra, hogy milyen források állnak a családkutatók rendelkezésére akkor, amikor még nem volt anyakönyvezés. Tehát az anyakönyvezés előtti időszakban hol tájékozódhatunk. Aztán kutatószolgálatosként én is láttam ezt a problémát, magam is találkoztam vele, hogy gyakran mozognak a családok. és hol tudjuk keresni azokat, vagy milyen stratégiák lehetnek akkor, amikor elveszik egy családtag, és nem tudom, hogy hol keressem. Milyen forráscsoportokban találunk adatokat, akár a helyváltoztatásra, akár a birtoklás története, és hát mit várhatunk el ezektől a forrásoktól. Az egyik ilyen nagyon-nagyon gazdag és nagyon hasznos forráscsoport a hiteleshelyi levéltárak és a közjegyzői levéltárak. Jakab Réka kolléganőm már említette, és talán többször is felmerült a hiteleshelyi levéltárnak a fogalma, de én most egy picit többet szeretnék mondani róla, hogy tudjanak róla, hogy ez egy nagyon-nagyon gazdag forrástípus, és hogy mit lehet tőle várni. Ugye a kivetítőn is látják, hogy 1874-ig a mostani közjegyzőknek a feladatát az egyházak látták el, a hiteles hely, az egyik kanonok végezte ezt a feladatot, jelesül Veszprémben 1630-tól folyamatosan vezették a hiteles helyi levéltárat, amely nagyon-nagyon sokféle okiratot tartalmaz, ahogy látják, hogy peres ügyek esetén a hiteles hely tagjai végezték az eljárást, tanúkihallgatásokat, határjárást, ugye ők foglalták hiteles okiratba azokat az okmányokat, amit most a közjegyző végez, és csak a 19. század második felétől államosították ezt a feladatot. Amit itt lent látnak, hogy hol voltak hiteles helyi levéltárak, jóval több volt, mert tudjuk, hogy a középkorban, a kora középkorban például Somlóvásárhelyen az apácák is végeztek hiteles helyi munkát, de most én a legfontosabbakat és azokat soroltam fel, amelyek általunk belátható családtörténeti kutatási körben segítséget nyújthatnak, de én most kifejezetten a Veszprémi Káptalan hiteles helyi levéltáráról mondanék pár szót, amely itt van a mi levéltárunkban. Ugye, hogy milyen állagai vannak ennek a levéltárnak, erről a bemutató kivetítés nagyon szépen látható, tehát mindenféle adásvétel, birtokba iktatás az egyik feladata volt. Határjárásról már beszéltünk. Nemes levelek, tehát aki a nemességgel foglalkozik, az tudjon róla, hogy a hiteles helyi levéltárban is vannak kihirdetett nemesekre vonatkozó információk, sőt, nemes levelek is vannak a hiteles helyi levéltárban. Aztán nagyon fontos, hogy ha valaki birtokot vásárolt, birtokot nyert, akkor a birtokba iktató levelek is a hiteles helyi levéltárba kerültek, és most gondolják el, hogy azért itt egy 300 éves folyamatról van szó, tehát most megint visszatérve, ha keresek valakit, aki elveszett, akkor egy folyamatot foghatok meg a hiteles helyi levéltárba, mert nem volt más hitelesítő hely, tehát valószínű, hogy a veszprémi káptalanhoz fordult. Még valami nagyon fontos információ, hogy a török hódoltság alatt már ugye működött 1630-tól, és a nagy Mária Terézia nagy egyház rendezési időszakáig, tehát 1777-ig ugye a Veszprémi Egyházmegye a fél Dunántúlt magába foglalta, és látjuk az iratokból is, hogy a hiteles hely a maga feladatát Budától a Dél-Dunántúlig és egészen Győrtől Szentgotthárdig végezte. Tehát amikor merítünk ebből az anyagból, vagy várunk tőle valamit, akkor nem korlátozódik ez csupán a mostani Veszprém megyére. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos információ. Aztán Ezek a kutatóparancsok is érdekesek, de lehet, hogy ez a családtörténeti kutatóknak már egy nagyon speciális, mély fúrását segítheti. Viszont nagyon érdekes, hogy a hiteles helyben vannak végrendeletek. Ugye Balázs, amikor a végrendeletekről beszélt, akkor a megyei és a városi végrendeleteket sorolta fel, de vannak végrendeletek a hiteles helynél is. Tehát, hogyha nem találom meg a városi vagy a megyei végrendeletek között a keresett személynek a végrendeletét, akkor érdemes a hiteles helynél is megnézni, mert lehet, hogy a hiteles helynél helyezte el egyébként nagyon jó biztonságban lévő helyre a végrendeletét, akár egyházi személy volt, akár világi személy. Egyébként nagyon érdekes, ez egy külön érdekesség, hogy az egyházi személyek között püspökök, és persze a veszprémi káptalan kanonokjai tették le oda, tehát többek között a Padányi Bíró Márton végrendelete is itt a veszprémi hiteles helyi levéltárban van bent. És talán a legértékesebb számunkra ez az utolsó I-pont, a káptalan előtti fel- vagy örökvallási jegyzőkönyveknek a sorozata, amelyet úgy képzeljenek el, és ez fontos a kutatás szempontjából is, hogy úgy, mint a közjegyzőhöz, a káptalanhoz bejött az illető, aki valamit hitelesíteni szeretett volna, elmondta, bevallotta, hogy mit szeretne hitelesíteni, azt ő saját példányban megkapta a káptalantól, de azt, amit hitelesített a káptalan, azt bejegyezte ebbe az örökvallási vagy bevallási jegyzőkönyvbe. Tehát így készített másolatot róla. Az egy külön téma, hogy korábban más hitelesítési formulák is voltak. Itt ezzel a bemásolással is hitelesítette, hogy egy másolat készült róla. Na most képzeljék el, látják az évszámot, hogy 1628-tól 1850-ig folyamatosan vezették rendkívül precízen ezt az anyagot. 65 jegyzőkönyv készült el, és körülbelül a 18. század végén, 19. században maguk a kanonokok elvégezték ennek tehát úgy a rendszerezését, hogy készítettek hozzá személy- és helynévmutatót. Ez óriási dolog. Tehát amikor én keresek egy személyt, akkor egyszerűen elég, egyébként maguk a személy- meg helynévmutatók, Index Familiarum, Index Locorum is ilyen vastag kötet. Tehát akkor érdemes átfutni, hogy az én általam keresett személy, most akár Bódén, akár bárhol lehet, most megint az elveszett családtagokról is beszélek, hogy ha megtalálom a keresett személynek a nevét, akkor azért már lehet, hogy segítséget kaptam, mert valamelyik ősöm bejött és hitelesített valami anyagát, tehát tudom akkor már helyhez kötni. Tehát ezek a jegyzőkönyvek, ezek a bevallási jegyzőkönyvek, ezért nagyon fontosak. Aztán persze ebben lehet tücsök bogár, hogy mi miatt jön be, de a lényeg, hogy meg tudom fogni már azt az elveszett családtagot, akit eddig nem találtam. Tehát éljenek vele, nagyon fontos és jó forrás. Most hoztam egy különleges példát, amit nem is gondolnának, hogy a hiteles helyi jegyzőkönyvek, pont ezek a bevallási jedzőkönyvek tartalmaznak. Tudnélik, többek között a veszprémi káptalan végezte el a gájara prédikátoroknak a peréhez előkészületi jegyzőkönyveket, tehát itt helyben is felvettek olyan tanúkihallgatásokat, amit aztán a pozsonyi perben felhasználtak. Na most itt látják, hogy sok embert érintett, sok tanút érintett, 240 helyi tanút hallgattak ki ezekben, de aztán volt egy másik nagyon érdekes per is, ahol pedig a prédikátoroknak a vagyonára kérdeztek rá, hogy mi mindenük volt. De hát erre is, ez is egy óriási dolog, főleg, hogyha arra gondol az ember, hogy itt helyi tanúk szólalnak meg. Ugye azért is emeltem ki, hogy a családtörténet szempontjából nagyon fontos, mert a tanúknak pontosan megadják, hogy mi a neve, a korát, vallását, foglalkozását, és arról nem is beszélve, hogy maguk a vallomások a korabeli életformáról rengeteget elárulnak. Na most hadd ajánljam itt az ajánlat helye, hogy a reformáció emlékévében a veszprémi tanúkihallgatásokat kollégáim Tóth Péter, Herman István, Jakab Réka előkészített forráskiadásban feldolgozta, és ennek a kötetnek azért is fantasztikus a kiadása, mert azon túl, hogy a latin részeket lefordították, de ugye azért egy 17. századi iratot nem olyan könnyű olvasni, de még hogyha hozzá is szokik az embernek a szeme az olvasáshoz, akkor is az egy régies nyelvezet. És ebben a jegyzőkönyvben az egyik oldalon bilingvis kiadás magyar-magyarra, tehát a korabeli szó szerinti leírás, és a mostani, ahogy beszélünk, át van írva a mostani kifejezés módra. Tehát ez egy nagyon értékes kötet, ebben már segítjük az önök kutatását, ja hát és névmutató van hozzá mellékelve, de tudjanak róla, hogy nem csak a kötetben megjelent jegyzőkönyvek vannak, hanem ezen kívül még ebben a témakörben más jegyzőkönyvek is vannak, és azért is megint csak az összetett kutatás, hogy ugye a Gájara prédikátorok pere után a Gájara prédikátoroktól elkobozták az összes vagyonukat, és erről a Magyar Kamara ugye egy nagyon részletes kimutatást készített. Ami megint csak nagyon érdekes, mert a korabeli vagyoni viszonyokról, egyáltalán arról, hogy nem csak a prédikátorok, de mondjuk a várkatonasság milyen javakkal rendelkezett, arra ez kiváló forrás, és kiderül, számomra is én picit jobban belemélyedtem ebbe, hogy az derült ki, hogy a Balaton felvidék szőlőkultúrája soha nem volt olyan fejlett, mint ezekben az időszakokban. Tehát hihetetlenül jó befektetés volt bort termelni, és ezzel éltek is. Tehát ilyen szempontból gazdaságtörténeti és családtörténeti adalékai is vannak ennek, és a Káptalan Hitelesei levéltára foglalja magában. Ez csak egy információ, hogy bizony nagyon is érintett volt a mi vidékünk ebben a per folyamatban, mert ahogy látják, csak a mi vidékünkről ennyien kerültek beidézésre, és közülük nagyon sokan gályarabságba is kerültek, és nagyon sokan hazajöttek a gályarabságból. De menjünk tovább. Ugye arról beszéltem, hogy 1874-ben befejeződik a hiteles helyi működés, és elkezdődik 1874-től a közjegyzőknek a munkája. Itt hadd hívjam fel a figyelmet, állami anyakönyvekről is beszéltünk, hogy ez annak a folyamatnak része, amikor az állam és egyházat szétválasztották egymástól. Ez Magyarországon bizony későn következik be, ez a polgáriasultabb országokban egy vagy két évszázaddal már korábban megvalósul, nálunk csak a 19. század második felében, és ennek a folyamatnak, amikor az állam és egyház szétválasztása legalább az emberek mindennapi dolgaiban történő ügyintézésben megpróbáltak, ahogy látják, ennek a folyamatnak a része a közjegyzői hivatal megalakítása, és ennek a része lesz majd jó 20 évvel később az állami anyakönyvezés bevezetése is. Tehát ez egy ilyen folyamatnak a része. Na, a közjegyzőkkel azt gondolom mindenki találkozott, ugye? Tehát tudjuk, hogy mit csinálnak, korábban is nagyon hasonló munkát végeztek. Én itt nem akarok mindegyikről külön beszélni. Az az igazság, hogy sajnos a közjegyzői korábbi iratok viszonylag nagy sérüléseket éltek át, vagy nem éltek át. A veszprémi közjegyzőknek kifejezetten kevés iratanyaga maradt meg, de az nagyon értékes. És kevéssé tudott, hogy viszont például a pápai, zirci vagy tapolcai közjegyző, tehát ha valakinek a családja oda koncentrálódik, az egy nagyon gazdag anyag. És Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy kiemelkedően gazdag a Budapest főváros levéltárának a közjegyzői okirattára. És a fővárosi levéltárnak a nagy adatbázis építő tevékenysége a közjegyzői iratok feldolgozásával kezdődött, és ne gondoljuk, hogy ott fővárosi iratok vannak. Tehát hihetetlenül sok Veszprém megyei vonatkozású irat van, és csak ha sikerül, akkor hadd mutassam meg önöknek. Tehát ahogy lehet látni, beírják a keresőbe, hogy közjegyzői iratok, és mindjárt ezt fogja kiadni. Ugye itt ez a fővárosi levéltárnak a fóruma, de azonnal átvisz bennünket a Hungarikánára, amiről már ugye szót ejtettünk, hogy ez egy milyen gazdag. És hadd mondjam, ott hátul ülve mondták többen, hogy otthonról nem lehet elérni, ez az az adatbázis, amit otthonról is el lehet érni. Tehát nem az a korlátozott, mint az anyakönyvek, hogy csak itt kutatható a levéltárba, ez nyugodtan egy otthoni gépről. Na most, én is kísérleteztem, egyébként most csak nézzék meg az adatokat, lehet onnan látni, ugye? Azt mondja, hogy 236 ezer büntető ügy van benne, közjegyző ügyirat 753 ezer, tehát eszméletlen méret, de most milyen települést írjak be? Mondjanak valamit. Ősi? Nézzük meg az ősit. Igen, most az a baj, hogy behozza a neveket is. Igen, de mondjuk, akkor mondok, hozzuk be Herendet. Tehát Herendi nevű biztos, hogy kevés van. Herend. Azt mondja, hogy 23 találat van, és hát többek között Varga József doktor, mint Herendi porcelángyár képviselőjének van valami ügye. Ha ide rákattintanak, akkor sokkal több minden kinyílik, lehet látni, hogy mi mindenki vett részt egy aláírás hitelesítő ügyletben. De hogyha visszamegyünk, ezer más dolog is, itt lehet látni, hogy Herend kapcsán Pálmai Lajos, Schilling Rudolf, Weimann, ezt csak most példaként hoztam, bátran nézzék meg, rendkívül izgalmas, és ráadásul a legtöbbnek ott van az eredeti okirat is beszkennelve, tehát nagyon-nagyon jól használható, és megdöbbentően sok. Hát Veszprémet azért nem hoztam be, mert Veszprémből ilyen ezres mennyiség van a Budapest fővárosi levéltárban. No, tehát ezt azért mutattam így meg, mert tehát ezek a közjegyzői iratok is rendkívül sok mindent tudnak segíteni. Csak információ, hogy 1995-től a közjegyzői kamara létrehozta saját közjegyzői irattárát, tehát ha szeretnének valami után érdeklődni, akkor nekik is van honlapjuk, most ezt erre nem kattintok rá, nagyon sok mindent tőlük is megtudhatnak, de ez már a személyes adatok kérdése, ott már biztos, hogy le fogják azt ellenőrizni, hogy nekünk miért kellenek azok az adatok. De lépjünk tovább. Nagyon-nagyon gazdag az uradalmaknak a levéltárai. És miért is hozom én az uradalmakat ide? Ugye, amikor elkezd mozogni egy családtagunk, és hadd mondjam meg, hogy az én tapasztalataim szerint 1848-ig sokkal, de sokkal mozgékonyabbak voltak a lakosok, mint később. Ennek egyébként abszolút logikus oka van. Ugye 1848-49-es szabadságharc az, amiről ugye nem beszélünk, amit levernek, de a legfontosabb követelései teljesítik. Méghozzá maga az osztrák kormány is. Mi ez? Hogy saját tulajdonba kapja az addig csak használt földet. Az addig jobbágy, ugye a jobbágyság eltörlése is megvalósul, és egyszerűen addig Addig is fontos volt nyilván, hogy hol ver valaki gyökeret, de sokkal szabadabb volt, és nem volt érdekelt, hogy mozogjon. Sőt, mondok egy példát, most Irányi Lacira nézek. Egy nagyon érdekes dolog volt, hogy Nagy Esztergárról például nem a szegény emberek, hanem az egész telkes jobbágygazdákat tudta a ciszter rend az akkor kialakító előszállási uradalmában meggyőzni, hogy gyertek ide, itt egy nagyon modern polgári gazdálkodás lesz, ti rendelkeztek annyi tudással, hogy ott még jobban tudtok élni, jó földeken, Esztergár nem erről híres, hogy jó földjei lettek volna, és az az egész telkes, jómódú polgár, vagy parasztember, de még nem az ő tulajdonában van, csak megműveli azt a földet, elment, és az előszállási uradalomban folytatta az életét. A 48-as szabadságharc utáni földrendezés, és amikor saját tulajdonba kerül ez a föld, akkor az köti röghöz a családokat. És én azt látom, hogy attól kezdve maradnak sokkal jobban a településen a családok. Előtte nagy a mozgás. No de, hol egyszerűbb mozogni? Nyilván, hogy nagyon fontos, a kutatáskor mindig nézzék meg, hogy a családjuk milyen uradalomnak a része, vagy ki a földesúr. Itt Tósok Beröndről beszéltünk, Bódéról, mielőtt bejöttünk volna. Ugye Tósok Berén például a ciszterrendnek a birtoka. Tehát akkor érdemes, ha ezt tudom, és a helytörténeti lexikon erre segítséget ad, hogy kinek a földesurasága alatt volt az a település, akkor első nekifutásra, ha elvesztem a keresett szemét, akkor érdemes megnézni, hogy hol volt annak a földesúrnak, az legyen a káptalan, legyen a ciszterrend, legyen az icsi uradalom, hol van birtoka, mert nagy valószínű, hogy akkor az uradalmon belül próbált mozogni. Tehát ezért nagyon fontosak, és azt nem is gondolnánk, hogy az uradalmi regvértárakban mennyi személyekre vonatkozó konkrét irat van. Melyek a nálunk, a mi levéltárunkban lévő nagy uradalmi levéltárak? Ugye itt sorolom a ciszterrend, róluk egy kicsit többet beszélek, mert talán ez a legnagyobb és leggazdagabb uradalmi levéltár nálunk. Ugye a Bakonybéli apátság levéltára. Hogyha valaki Asszófőre, Tihanyra, Füredre keres, meg kell néznie a Bakonybéli, vagy tehát a Bakonybéli nem, hanem az alatta lévő a Tihanyi apátságnak a levéltárát, de a Bakonybéli is nagyon izgalmas. Eszterházi család pápa ugadi Devecseri uradalmának iratai. Ez nálunk hiányos, és ráadásul pápán van ez az anyag, de például ez a levéltár rejti azokat a levelezőkönyveket, amit Eszterházi Károly püspök, aki ugye elkerül Egerbe, folytat az itteni uradalmának a jószágkormányzójával. Képzeljék el, hogy Ugod pápa Devecser, tehát itt Devecserről is volt szó, tehát egy viszonylag nagy uradalom. Eszterházi Károly elkerül Egerbe, de ő minden apró részletre kiterjedően tovább is szemmel tartja az uradalmat, az építkezések, a gazdálkodás, mindenféle beruházás, és azzal, hogy távolra került, rákényszerült, hogy neki jelentsenek, és ő mondja el a véleményét. Ha ott van, biztos, hogy nem lesz ez a 8 kötetes levelező könyv, mert egymással beszédben elintézik a dolgot. Na most képzeljék el ezt, hogy ez milyen hihetetlenül gazdag anyag és forrás. Ebből írta a doktori disszertációját Dobrovics Orsolya, művészettörténész, aki az uradalmi építkezésekről pápa Devecser írt, és ő csak arra figyelt, hogy ebben a levelező könyvben az építkezésekre vonatkozóan milyen levélváltások vannak. Egyébként azt is érdemes kézbe venni, mert rengeteg, ha iparos volt az ősöm, akkor nagy lehetőséggel valami utalás lesz rá, de ez csak egy szelete volt ennek a levelezésnek. Most már digitalizálták, tehát ez az anyag is, ha kutatni szeretnék, rendelkezésre áll. Nagyon sok és értékes anyavaga van a Somlóvásárhelyi Közalapítványi Uradalomnak. Sajnos ez alapszinten rendezett, de tudjanak róla, Somlóvásárhely környékét, időnként még az almádi uradalmát is érintően nagyon érdekes iratanyag van benne. Zichy család nagyvázsonyi uradalma, és itt azért mondanom kell, hogy a Zichy családnak van uradalmi és családiratai, és ez is egyrészt Várpalota és környékét érinti, másrészt pedig Nagyvázsony és környékét, Barnagvöröstó és valamennyi települést, ami ebbe az uradalomba tartozik, és itt olyan szintű különlegességek vannak, most megint családkutató szemmel, hogy egyszerűen robotkönyvek, amelyben, nem tudom, volt-e ilyen a kezükbe már, amelyben egyszerűen vezették hosszasan, hogy egy-egy személynek napról napra, hétről hétre milyen robotot kellett teljesíteni. Most ezen a könyvben nagyon sok plusz információ is van. Például hol lakott, milyen akkora, nyilván a birtokaira vonatkozólag, mert nem mindegy, a robot attól függött, hogy most féltelkes, negyedtelkes, vagy egésztelkes jobbágy volt. Tehát ilyen az urbéri anyagokról, nem, az urbéri perekről, vagy a mint urassági perekről nem is beszélve, azt gondolhatnánk, hogy ilyen tücsök, bogár, minden van, berekedések, de tudjuk, hogy minden konfliktus nagyon-nagyon jó forrás, mert ott beszélnek a mindennapi életről, és mindarról, ami a korabeli hétköznapokat zavarta, vagy éppen azt mutatja, hogy hol van a közösségnek az a norma szintje, amit valaki megsértett. Tehát ez is nagyon-nagyon érdekes. És az Erdődi családnak, az uradalmainak is van iratanyaga, amely nem csak a Somló környékét, hanem Jánosháza, Mogyorókerék, Gecsényi uradalmat érinti. És mindenképpen ugye meg kell említeni, hogy ha például püspöki vagy káptalani birtokról van szó, mint Márkó például, akkor bizony az érseki főkáptalani levéltárba kell menni, mert ott nem csak egyházi iratok vannak, hanem az egyháznak, mint földesúrnak az iratai is ott kutathatók, és nagyon értékesek. Most csak tényleg a Ciszter levéltárnak a rendszeréről, és itt sem soroltam fel mindet, hadd hívjam fel különösen a figyelmet a történeti levéltárnak az anyagára, amely egy hihetetlenül gazdag, maguk a ciszterek hozták ezt létre, és itt is már az uradalmaik és a településeiket is rendszerezték, darabszintű mutatója van, azt lehet mondani, hogy egy-egy település legyen az Olaszfalu, Magyarpolán, Tósokberénd vagy Sóly, hogy szinte hétről hétre egy-egy legyen az akár egy tanúki hallgatás, legyen az akár a gazdálkodással kapcsolatban, nagyon-nagyon-nagyon sok mindent megtudunk az ott élő lakosokról. És különösen a régi gazdasági levéltár, amely szintén településenként rendezett iratanyag, és ennek is maguk a ciszterek hozták létre a mutatóját, a jobbágyokiknak a házasság levelei, ugye amikor valaki mielőtt meghal, rendelkeznie kellett, hogy nem adja vissza a házat és a földet a földesúrnak, hanem a gyereke vagy a testvére, hogy ki fogja azt továbbvinni. Tehát ezek a levelek is mind személy szerint le vannak téve ebbe a levéltárba, tehát ez is egy óriási, nagyon értékes családtörténeti forrás. Ja, itt a térképen zölddel jelöltem, hogy hol voltak ciszter birtokok, hogy tudják követni. No, és egy példát megint, egy konkrét példát hadd hozzak, hogy ebben a bizonyos levéltárban, és persze kiegészítve más levéltároknak az anyagával, milyen különlegességet tudunk, például pont arra vonatkozólag, hogy a lakosság hogyan mozog, merre mozog, mi történik velük, és méghozzá olyan időszakban, amikor még az anyakönyvezés nem volt. Ugye itt egy rövid kronológiát mutatok, mi a történet, csak hogy a történetet lássák. 1661 már van iratanyag, amikor a ciszter apát engedélyezi a református templom építését és prédikátor tartását. Egyébként hadd mondjam, hogy azért ekkor még, 1661-ben még nincsenek jelen itt a megyében a ciszterek. Tehát ők az 1720-as években pápára jönnek vissza, pár ciszter szerzetes, és onnan kezdik el az építkezéseiket és az uradalom fejlesztését. Tehát könnyen megengedték, nem tudták felügyelni az itteni lakosaiknak az életét. De legalább azt tudatosították az ott lakókban, hogy itt vagyunk, és ez a mi birtokunk, még ha nem is vagyunk jelen. És lehet látni, 1696, ez egy nagyon-nagyon fontos dátum, Balázs beszélt róla, hogy az első török hódoltság utáni állami összeírás, majd mutatok is egy táblázatot, nagyon érdekes, tehát összeírják az állami összeírásban, hogy kik laknak akkor Magyar-Polányban. Nagyon érdekes, hogy ekkor történik egy szerződéskötés a polányi jobbágyokkal is a ciszterrend részéről, és aztán két évvel később sokan elköltöznek Polányból. Majd erre még visszatérünk. De lehet látni, hogy 1725-ben a település még mindig református, van lelkésze, iskola igazgatója. 30 év múlva a ciszter apát német telepeseket hoz be, majd erről is visszatérek, nem akart ő németeket betelepíteni, nagyon szerette volna, hogyha a magyarok, az ott élő magyarok szolgálnak nekik, csak a török hódoltság alatt olyan szinten szabadsághoz szokott a törököt túlélt magyar népesség, hogy nem akarják járomba hajtani a fejüket. Tehát ez egy nem is egyszerű dolog volt a cisztereknek sem, viszont a földet meg kellett művelni, német telepeseket hoznak. 5 évvel később, 1757, van egy óriási árvíz, ezt mind lehet tudni az iratokból, ennél sokkal részletesebben, elmossa a református templomot az eső, és jön, ugye, megsemmisül a templom, itt van az az helyzet, hogy megengedem vagy nem, hogy újjáépítsék, nem engedi meg. Tehát ez egy kényszerhelyzet. Viszont elkezdi a katolikus templom építését, amelyhez a reformátusok robotját vesz igénybe. És jön a még keményebb dolog, 1770, amikor helyzet elé állítja, egyébként már 20 évvel ezelőtt, sőt, 50 évvel ezelőtt már az olasz faluiakat is, reformátusokat is egyszerűen választás elé állítja, hogy katolizáltok, vagy elköltöztök. És 1770-ben ez is benne van az Archivum Vetusnak az irataiban, hogy úgy döntenek nagyon sokan Magyar-Polányban, hogy eladják a házaikat, vagy legalábbis tehát rendezik ezt, és átköltöznek a pusztán lévő inotára, a reformátusok, az evangélikusok pedig Szent Antalfára. Na most azt tudni is kell, hogy inotán ma is van Polányi utca. Tehát maguk a polányiak, szerintem nem mindenki tudja már, hogy miért Polányi utca az a Polányi utca, de itt megtalálja a pontos magyarázatát. És most lépek tovább. Nézzék meg, remélem, hogy láthatóak a nevek. Itt van a három összeírás. Ugye van az első rubrikában az országos összeírás. Ezek szerint, az országos összeírás szerint 13 negyedtelkes jobbágy él akkor Polányban. Ugyanakkor, abban az évben, ugye a ciszterrend telepítési szerződést köt 5 családfővel, akik, hogyha most összehasonlítjuk, akkor bizony nem nagyon van köszönő viszonyban az országos összeírás anyagával. De a legmegdöbbentőbb, hogy két évvel később 57 személy költözik el Polányból. Tehát akkor nyilván nem ment el mindenki a településről, még maradtak. Tehát az ember szinte megdöbben, hogy hát akkor az országos összeírás hol? Miért nem találja ezeket az embereket? Tessék? Nem, nem, nem. És egyébként nézzék meg, azért itt mondjuk vannak a Benkő család, a Polányból elköltözők között ott van, hiába kötött szerződést. Vannak azért néhol kicsi áthallások, a Kutiak. Nem, ennek egy más oka van, mert, és ezért biztatom önöket, tele van az Archivum Vetus tanúki hallgatási jegyzőkönyvekkel. Tehát én most kiemeltem a tanukat, vagy azokat, akikre rákérdeznek, és pontosan elmondják a polányiak, hogy kit költöznek el, és kérdezik, hogy és hova mennek, miből élnek, hogyan. És itt van ez a Dúpál nevezet, én most őt emelem ki, mert őról a sok szó esik. Kiderül, hogy ez a Dúpál, aki egyébként házatlan zsellérként van jelen a településen, és ugye megint csak tudnunk kell, hogy milyen, ezt Balázs részletesen is nagyon jól elmondta. Azokat írták össze az országos összeírásban, akiknek házuk volt, földjük volt, abszolút nem kérdezett rá az országos összeírás például az állatállományra. Nem érdekelte őket. Na, kiderül, hogy a Dúpálnak 100 sertése van, 50 marhája, kecskéje, mint a regiment. Tehát azt lehet mondani, hogy valószínű, hogy ez a magyar polányi népesség, és nézzék meg ezt a térképet, ez egy 100 évvel későbbi térkép, és még mindig azt lehet látni, hogy a Bakony erdő borított területe óriási nagy. Tehát még mindig azt lehet mondani, hogy 100 év alatt sem tudtak annyi földet elhódítani az erdőtől, hogy az legyen a domináns. Tehát a Bakonyban rákérdezni, hogy mennyi földterülete van, hát igen, irreveláns dolog. A török hódoltság alatt ez a népesség, és a Balaton felvidéken is a nagy állattartásból élt. Teljesen logikus. Na meg a szőlő, ugye, amit mondtunk a gályaraboknál, mert hogy könnyen mobilizálható. Ha jön a török, akkor elhajtom. A Bakonyerdő rengetegét az helyiek ismerték a legjobban. Ráadásul szilai állattartás volt, a makkoltatás ingyen volt, csak be kellett hajtani az erdőbe ezeket az állatokat, és tudjuk, nem csak az alföldi marhát hajtották lábon a német fejedelemségekbe, hanem a Bakonyból is. És valószínű, hogy ez a Dúpál valóban nem sokat lehetett otthon, de hogy nagyon gazdag ember lehetett, az egészen biztos, és az állami összeírások nem tudtak a nyomára lelni. Tehát nem véletlen, hogy a török hódoltságot átélő magyar népesség nem akar a cisztereknek hódolni, nem? Aztán később persze betörik őket, tehát egy idő után lezárják az erdőt, és a legeltetés, makkoltatás, fajzás, erről éppen Boros István írt nagyon kiváló tanulmányokat, hogy korlátozzák az erdő használatot, de ekkor még nem. De most nem is ez a lényeg, hanem egy ilyen tanúkihallgatásban hihetetlenül sok név fölmerül, az életformájukról nagyon-nagyon jó tudunk meglátni. Magyarok egyébként ezek a tanúkihallgatási jegyzőkönyvek. Nem könnyű olvasni, de bele lehet szokni a szemükkel, és meglesznek az eltűnt emberek. Mert most nézzék meg, térképre vetítettem, hogy ez az 58 család merre felé rajzott ki. Hát nem is gondolnánk, nem? Tehát nem maradtak csupán Veszprém megyébe, hanem Fejér, Tolna, Somogy megye legkülönbözőbb településeire kerülne, és ha nem lenne ez a tanúkihallgatási jegyzőkönyv, és több is van, akkor biztos, hogy nem keresné valaki Tinnyén az ősét, vagy egy tinnyei nem keresné Polányban az ősét, ugye? Nyilván, hogy az lenne nagyon jó, hogyha ezeket minél mélyebb szinten fel tudnánk tárni, csak én most szeretném megmutatni, hogy nagyon gazdag forrás áll rendelkezésre, és hogy ne csupán az országos összeírásokat nézzék, mert az nem a teljes képet mutatja. Nagyon jól tájékoztat, de nem a teljes képet mutatja, és itt van zölddel a későbbi, az 50 évvel későbbi kirajzásnak, de többet az olasz falusiak például Litérre mentek. vagy például a püspöki birtokról az ajkarendeki reformátusok lementek Balatonudvariba, és ők a maguk megkülönböztetése miatt csinálják például a szívalakú sírköveket. Tehát nagyon-nagyon nagy a mozgás, nehéz megfogni, de nem lehetetlen. Tehát az uradalmi levéltár, tehát maga a földes urat is érdekelte, hogy mi van a jobbágyaimmal, és ő ezzel foglalkozott. Itt megint csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem csak nálunk, az érsekségen, a püspöki levéltárban is ugyanezek az uradalmi anyagok nagy bőségben rendelkezésre állnak. Itt mutatom, hogy nem csak a veszprémi, karádi, sümegi uradalom is a püspöknek, és ugyanígy a káptalan itt ezen az oldalon, tehát itt lehet látni, hogy a veszprémi káptalanok egyébként nem olyan óriási birtokegységei voltak, a püspöknek jóval nagyobbak, ez itt látható. És megint csak egy példát, hogy hozzak. Márkó betelepítése, ugye? De ezt bármelyik német településnél megnézhetjük, ugye? Mindenki abban gondolkodik, hogy, és a testvér kapcsolatokat is így keresi, hogy viszonylag egy tömbben jöttek, ugye, hajón, ez az oktatásnak a leegyszerűsítése, hogy hajón jöttek, és egy tömbben valahol megállapodtak. Na ugye ezt már eleve Bakonyi János márkói kutatás, ő nyelvész volt, felborította, mert olyan szerencséjük van a márkóiaknak, hogy az egyik korai betelepítés utáni olasz plébánosukat érdekelte, hogy honnan jönnek ezek az emberek, és ő mindenkinél a halotti anyakönyvbe beírta, hogy hol született. És ebből Bakonyi János megrajzolta a térképet, és vagy 34 településről érkeztek a német fejedelemségek legkülönböző területéről. Na, de itt van még egy csavar. Olvasom. Eszterházy Ferenc tisztartyójának 1741-ben a jelentése a Márkóra áttelepülni készülő ugodiakról. Ma harmadnapja grófuram pápai uraságához tartozó ugodi örökös jobbágyok, a tekintetes káptalanhoz folyamattok, hogy Márkó mesteri és Berényi pusztájukra legyen lehetőségük oda menni, mely pusztákat az urak már egyszer német terveli lakosoknak feladták, és azoknak a kontraktusát hitelesítették. Hát már ez egy kicsit meglepő, nem? Tehát, hogy itt olyan németekről van szó, ugye tudjuk, hogy például Ugod, vagy akár Nagytevel egyébként Ciszter birtok, és lehet azt mondani, hogy Veszprém megyében már 1714-ben, tehát az egyik korai telepítésként Nagytevelre telepítettek. Tehát valószínűleg Márkóra már Magyarországon meggyökerezett németek jönnek át. Na, de a másik még érdekesebb. Egy tanú kihallgatás, ami szintén a püspöki levéltárban, a márkói anyagban van benn, 1766-ból. Én most csak egyet kiemeltem. Rengeteg van. Georgius Reitmeier Városlődről tanúskodik, 52 éves. A tanú Márkó határának megszállása előtt is üvegekkel kereskedvén gyakorta márkói határon által ment, és annak határában meg is hált. Tehát ott, mielőtt bement volna Veszprémbe, ott telepedett le. Azon kívül, mint ifjú legény és más házas ember, a megszállástól fogva 9 esztendeig lakott Márkón. Midőn idevette lakását Márkóra, még csak 9 ház volt felépítve. Tehát érzik, ugye, hogy nem annyira egyszerű dolog ez, és hogyha még abba bele gondolunk, hogy ha tudjuk azt, ugye most a Bakonyi János kutatására gondolva, hogy a német fejedelemségek legkülönböző területéről, tehát Észak-Németországból, Franciaországból, az osztrák tartományokból is jöttek kifejezetten Márkóra, és tudjuk, hogy akkor még nem volt irodalmi német, hanem minden fejedelemség, mint most is egyébként, tehát hogyha nagyon elengedi magát egy bajor vagy egy sváb, akkor nem nagyon értik egymást. Képzeljék el a helyzetet, hogy itt van ez a nagyon különböző helyekről ideérkezett házaspár, 3-4 ember, és nem biztos, hogy megértették egymást, és mindegyik német anyanyelvű volt. Tehát ez egy nagyon izgalmas, nagyon különleges korszak, sokkal áttételesebb és különlegesebb, mint ahogy mi gondoljuk, vagy leegyszerűsítve tanultjuk, de aki kitartó, az ezekben az uradalmi anyagokban ezeket a pontokat megtalálhatja, és például azt is, hogy az őse honnan érkezett, Márkóra, vagy Ugodra, vagy a legkülönbözőbb településre. A térképek rendkívül értékes forrásai a családkutatásnak. Egyetlen egy példát hozok, Városlőd, ahol ez a kéziratos térkép, ez nálunk van, tehát a mi levéltárunkban, de lehetne, és vannak az érseki levéltárban is, mert Városlőd püspöki birtok volt, tehát a veszprémi püspök birtoka volt, mint ahogy Kislőd is. De ez például 1791-ben, amikor valószínű, hogy lecsendesedett az első nagy telepítési hullám, akkor készítettek egy önmutatós térképet, azért is nagyítottam ki, lehet látni, hogy ez egy gyönyörű, az akkori házállományt felrajzoló térkép, beszámozva a jobbágytelkeket. Ugye Márkon is ez volt a gond, hogy egy bizonyos mennyiségre kaptak telepítési szerződést, és a földesúrnak nem volt érdeke, hogy ugyanarra a telek nagyságra dupla annyi, vagy tripla annyi lakosság települjön, mert az neki nem éri meg. Na most, valószínű, hogy ugyanilyen szándékkal készült ez a térkép, és a számoknál pontosan azonosítják, ugye az első Oswald Benedek, ugye Oswald Jóska, bocsánat, hogy így személyes, most is Városlődön él, tehát valószínű, hogy az a család az folyamatosan jelen van Városlődön, de ugyanúgy a Schöpfer, vagy akár a Wenzel család pontosan 1791-ben beazonosítható, hogy milyen ház és ingatlan állománnyal rendelkezik. Egyébként nagy élmény volt nekem, hogy voltak itt iskolások, nem tudom, vetésiből, lovasiból, és elemeztük ezt a térképet, és volt egy városlődi fiú, aki hát jól ismerte, hogy ki melyik házban lakik, és azt mondja, hogy te jó ég, az én családom most is ebben a házban lakik. Tehát ez nagyon izgalmas, tehát ilyenfajta, ilyen típusú térképek is rendelkezésre állnak. De ennél sokkal, de sokkal több van. Nagyon-nagyon szeretném felhívni a figyelmet a kataszteri felméréseknek a nagyon gazdag anyagára. És itt most én leszűkíteném csak a 19. századi kataszteri felmérésekre, mert tudjuk, a köztudatban bent van, hogy ugye II. Józsefnek voltak a katonai felmérései. Mindig tudnunk kell a kutatásnál, hogy milyen célból készülnek ezek a felmérések. A katonai felméréseknél az elsődleges érdekes szempont az volt, hol vannak hidak, hol vannak emelkedők, a hadsereg számára, ha vonulnak, ha bármi, ha meg kell szállni, a hadtáp hogyan működhet, ez volt az elsődleges szempont, ezt elégítette ki. Ugye elkészült egy kataszteri felmérést József időpontjában is, de sajnos annak 99%-ban megsemmisült az anyaga. Balázs beszélt arról, hogy Veszprém szerencsés, mert egy maradék nálunk megvan, ez unikális. De a kataszteri felméréseknek az igazi időszaka a jobbágy felszabadítás. Tudnillik, ahogy előbb mondtam, hogy az 1848-49-es szabadságharc után ugye az addig használt földet megkapja saját tulajdonába. Tehát itt kőkemény tulajdoni átruházásról volt szó. Még hadd mondjam ezt nagyon fontos tudniuk, mert vannak olyan munkálatok, meg felmérések, amelyek egymással összefüggnek, és nagy feleselnek egymással, és egymást használják. Na ez a birtokrendezés ilyen volt, mert ugye ez is nagyon érdekes, hogy az 50-es éveknek a birtokrendezése, az osztrák rendezés elfogadta a Kossuth Lajos javaslatát, tehát hogy állami kárpótlással kapják meg a volt jobbágyok az addig használt földet. Ez nagyon nagy dolog. Tehát maguknak, a jobbágyoknak nem kellett a földért fizetnie. De melyik földért nem kellett fizetnie? Ami a Mária Terézia féle urbé rendezéskor a család birtokában volt. Tehát képzeljék el, hogy ennél a rendezésnél, ennél a birtok rendezésnél elővették a Mária Terézia féle urbér, tehát a urbér rendezési iratokat, és ha probléma volt, és nagyon sok probléma volt, akkor az urbérperes iratokban, amiről szintén beszélt a Balázs, ott vannak mind benn a Mária Terézia féle urbáriumok, mert ugye az volt bizonyító erény, mint most a kárpótlásnál, illetve nagyon érdekes, hogy a nemesi községeknél, és most itt mondom, akinek nemesek az ősei, akár a Marcal mentén, akár Berhidán, akár máshol, hogy ott meg aztán végképp problémák voltak, és nagyon sok esetben én is találkoztam vele Szentkirály szabadján, 17. századi megállapodásokat, adásvételi szerződéseket találunk az urbéri peres iratokba. Rendkívül jó forrás. Tehát erre szeretnék figyelni, hogy ha valaki a családját keresi, akkor már ez egy biztos pont, hogy akkor az biztos, hogy az ő családja volt, akire hivatkoznak a Mária Terézia féle urbérrendezésbe. Értik, ugye? Még egy nagyon érdekes dolog, hogy viszont nem kapta meg ekkora a volt jobbágy azokat a birtokokat ingyen, amit a Mária Terézia féle urbérrendezés után az erdőből tehát kihasított, tehát megdolgozott érte, de az már azért fizetni kellett, és nem kapta meg az addig használt szőlőt. Most ez a Balaton felvidéken ez egy tragédia volt. Tehát egyszerűen fizetni kellett az addig művelt és nagy jövedelmet hozó szőlőből, és képzeljék el, kaptak egyébként fizetési haladékot, tehát mit tudom én, nem tudom pontosan, 15-20-30 évig lehetett kifizetni ezt, de mi történt? Elkezdték fizetni, és mire kifizették, és adómentes lett volna, vagy addigra jött a filoxéra, és teljesen kipusztult a szőlő. Tehát az a fajta hihetetlen szívóság, amivel például a márkóiak betelepítik újra a Csatári hegyet, és a veszprémi nemesség nem telepíti újra a sashegyi szőlőterületet. Ez innen adódik, hogy megküzdöttek érte, hát ne hagyjuk már, hogy az elvesszen. De hát ez nyilván ez a fajta mentalitás ismerős. Na, de ez a birtokba vétel, ez egy nagyon-nagyon komoly felvét, kataszteri, tehát térképészeti munkával is járt. Mert most képzeljék el, hogy a minden településnek minden szegletét szó szerint letapogatták. Tehát most gondolják el, hogy ez micsoda iszonyatos munka volt. Itt lehet is látni, 10 évig tartott, 56-ba kezdték, és 66-ba fejeződött be, tehát minden egyes településről a belterületet, külterületet felmérték, és pontosan azonosították, hogy ez a kis percella kinek a tulajdona, és az utána bekerült a telepkönyvbe, de erről majd beszélek. És ezt is nagyon fontos tudniuk, hogy ezt a kataszteri felmérést bizonyos időszakonként megismétlik. Szerintem ez a családkutatóknak az aranybázis, amit nem használnak ki, és ez azért is nagyon fontos, mert ez az a forrástípus, ahol a birtokot, és most a háztól ugyanúgy beszélek, mint az erdő, szőlő, szántóföld, végre lokalizálni tudom, tehát a térben el tudom helyezni. Most ez borzasztó sok információt jelent, főleg, ha nem csak az enyémet nézem, hanem ha már ott van a kezemben az információ, megnézem, hogy akkor ki volt a szomszédom, milyen kör vett engem körül, és akkor még többet tudok meg, mert lehet, hogy az összes szomszéd ott van, vagy az testvér ott van körülöttem, vagy más érdekcsoportok. Tehát mindig egy kicsit szélesebb merítést vegyenek, mint általában. No, még az nagyon-nagyon fontos, hogy hol vannak ezek az anyagok. Ez a nagy kataszteri felmérés, ez az 1856-os, ami origója, azért nagyon fontos ez a felmérés, mert ahogy mondtam, egy 100 évet vissza lehet következtetni előre, vagy vissza, És előre, mert minden ebből indul ki. Tehát a ma használt telekönyv is ebből indul ki. Tehát ez egy nagyon kulcskérdés. Ennek a teljes hiánytalan anyaga fönt van az országos levéltárban. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert a Hungarikána nagyon sok térképet digitalizált, de mi már akkor mondtuk, hogy a negyedlapos térképeket digitalizáltam, majd erről beszélek, amit használtak a községeknél. De ez a tiszta felmérés, ez ott van szűzen, ahogy megcsinálták, és nem csak a térkép van ott, hanem a hozzátartozó iratanyag. Tehát az a sok-sok jegyzék, hogy kinek a tulajdona volt, és ez nem csak egy egyszerű, hogy az egyes szám, kataszteri számú ház vagy birtokié volt, hanem utána az összesítők, tehát az az, ami egy kutatónak maga az oázis. Tehát ezek az országos levéltárban vannak. És a megyékben is működtek ezek a földmérési hivatalok, többek között a veszprémi településeknek is ezekből az időszakokból, hol hiányosan, hol teljes egészében megvan ez a kataszteri felmérési iratanyaga. Tehát ha valaki Kislőddel, Márkóval, Bódéval, bármelyik településsel foglalkozik, akkor itt a levéltárba az AFTH, Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalnak az anyagát érdemes megnézni, településenként van rendezve, és nagyon szépen rendezve van. Tehát ez egy nagyon fontos. És most, igen, itt kicsit részletesebben az, hogy mi minden tartalmaz, de megy az idő, és én mutatom a térképeket. Nagyon érdekes, hogy már a nagy osztrák felmérés előtt is maguk a földesurak elkezdték az éppen adott állapotot felmérni. Tehát nagyon sok olyan felmérési, térképészeti anyag van, amit magyar mérnök, a földesúr vagy akár egy város kérésére készített. Itt most csak egy Mihály házait mutatok. Ez azért nagyon fontos, mert így néznek ki a negyedlap, tehát a birtok vázlatok, ugye most gondolják el egy nagy határt letapogatni, nagy térkép kell. Tehát itt is lehet látni, hogy ilyen összehajtogatott vagy nagy alakú térképek így egymáshoz illesztve tehetők egymás mellé. Itt nagyon nagy, aki nyelvész vagy dűlőkkel foglalkozik, annak is nagyon kiváló, mert kifejezetten van egy ilyen része is, hogy a dűlő neveket, az a határ miatt volt nagyon fontos, a határpontok miatt, arra is talál információt. És itt van egy negyedlapos térkép, ami a Hungarikánán elérhető. Sok szempontból az semminél jobb, de itt is látják, hogy ez azért nem szerencsés, mert ezek a negyedlapos térképek, amik digitalizálásra kerültek, ezek voltak a községeknél lévő használati térképek. Tehát ezek tulajdonképpen a nagy, letisztázott felmérésnek a másolatai, így negyedlapra összehajtva, hogy be lehessen egy szekrénybe tenni. Ezt egyébként nem is a falusi közjegyzők vagy önkormányzat rendezte, hanem a földmérők, tehát ott kint volt a szekrénybe, de a földmérők meg a földdel foglalkozó szakemberek vezették, csak mikor évente megérkeztek, akkor elővettek, és itt ezeken a különböző színű áthúzgált számokon lehet látni, hogy a változásokat ezen vezették. Na, de ember legyen a talpán, aki ezt tudja követni, azért mondom, hogy ne ezt használják, érdekesnek érdekes, de megvannak az eredeti időszakonként fölvett originálok, sőt a változási jegyzékek is megvannak az Állami Földmérési Hivatal anyagába, tehát azt használják inkább, akkor nem keverednek össze. Van egy nagyon-nagyon különleges dolog, tudnélik, az állami felmérés előtt egy veszprémi kapcsásmesternek a fia, aki 48-ba kikerül Garibaldi mellett is harcolt, és a hadseregnél megtanulja a térképészetet. Ő ez a bizonyos Sárnpek József, aki aztán magyarosítja a nevét Szentírmaira. Őt meg is van a jegyzőkönyvben a pontos dokumentációja. 1853-ban, tehát még az osztrák felmérés előtt megbízza a város, hogy végezze Veszprém város kataszteri felmérését. És 1855-ben benn van a jegyzőkönyvben, hogy Sánpek József leadja az elkészített iratanyagot. Egyetlen egy bökkenő, hogy sajnos az a térképhez tartozó iratanyag, ahol ugye felsorolja a lakókat, az megsemmisült, vagy legalábbis nem tudjuk, hol van. Ez a térkép, ez az áttekintő térkép, amit ott láttunk a negyedlaposon, de hát itt is látják, hogy ilyen gyönyörűségeket, ugye ő veszprémi volt, tehát tudta, hogy ez a rész, ez a kis piac, ez a nagy piac, ez a vásártér, a Cserhát, Cigánydomb, ezt majd meglátják, hogy az osztrák térképészek ezt nem tudják. Ezek az információk nincsenek rajta. De hadd mutassam meg, hogy az előző volt az átnézeti, ez a részletes térkép. Ez a térkép a Lackó Dezső Múzeumban van. Hát, restaurálva van, de itt is lehet látni, látják, hogy ez valamikor ilyen összegyűrt állapotban volt. Tehát nagyon megsérült, de még így is fantasztikus. Mert nézzék meg, hogy ilyeneket írt rá a Sánpek József, hogy a mostani, az egykori nagy postapalota a Dimitrovval átelemben. Annak a helyén ekkor még ott volt a Várospajta. Vagy beírja, hogy hol volt a kőbánya, hol volt a városmajor. Tehát funkciókat is nem csak fölmérte, hanem a funkciókat is leírja. Hihetetlenül érdekes, nagyon hálásak vagyunk neki érte. Használ bizonyos piros-fekete számokat, amit még teljesen, az egyik biztos, hogy a házszám, a piros számot még eddig nem tudtuk beazonosítani, hogy mi, tehát a telekönyvvel nem egyezik, az egészen biztos. Ehhez kellene az ő anyaga, de sajnos az nincs meg. No, Veszprémről 3 évvel később elkészül az osztrák kataszteri felmérés, amely hát szintén fantasztikus. Tehát látják, hogy elképesztően precíz, jó, de azért megmosolyogtatni való, hogy nem mindig tudták értelmezni. Például a Sintér domb, az a térképen Sintér combként szerepel, de ugyanúgy a fa utca, pa utca, tehát vannak ilyen furcsaságok, de nem baj, ezt lehet értelmezni. Viszont a nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ennek a térképnek viszont megvan az írásos anyaga. És tökéletesen beazonosítható, hogy egy-egy, és itt ráadásul a színessége miatt lehet látni, hogy melyik a lakóépület, sőt, még hadd hívjam fel, ez például a püspökkert, a belső püspökkertnek a gyönyörűsége. Lehet látni, hogy ez például a mostani Dimitrov helyén lévő rész, de azért lehet látni, hogy itt bizony a várban is, máshol is kertek voltak, tehát nagyon sok minden leolvasható róla. És hogy milyen kísérő anyagok vannak. Ez, még egyszer hangsúlyozom, ez fönt van az országos levéltárban. De nem csak Veszprémre, minden településre megvan. Tehát használják. Lehet fotózni fönt. Tehát, hogyha valaki nagyon, nagyon izgat a maga települése, akkor érdemes fölmenni, végigfotózni, vagy végig beírni laptopba, amire éppen idő van. Mert hogy a térképre, tehát egyrészt lehet, hogy először csak végig kell futni, hogy az én családnevem, mert van egy alfabetikus családnév mutató benne. Tehát már tudom tesztelni, hogy ott van-e, akit keresek. Ha ott van, akkor érdemes többet foglalkozni vele, és akkor mindjárt tudom lokalizálni, hogy az én ősöm hol lakott. Nagyon-nagyon értékes anyag. És akkor most hadd mutassak egy példát. Erről a Sánpek Józsefről szeretnék beszélni. Ugye látjuk, hogy a Dimitrov helyén ekkor, tehát 1856-ban, meg még a Sánpek térképen is még nincsen semmi, tehát nincsen épület. Az 544-es helyrajzi számon ez a Márkus Lajos nevezetű törvénybíró, vagy törvényszéki ülnöknek a területe van, aki egyébként maga a Szentkirály szabadjai, és nagyon érdekes az is, hogy itt van, hogy éppen akkor Zalaegerszegen él, mert valószínű, hogy Zala megyében valamilyen tisztséget tölt be. Ugyanakkor hát látják, hogy a helyrajzi szám az, amelyik a térképet és a mellette lévő információs anyagot összeköti, de ebbe az információs anyagba beírják a házszámot is, de a térképen a helyrajzi szám található rajta. Tehát házszám nem, helyrajzi szám. Menjünk tovább. Nagyon érdekes, hogy miután lezajlik ez a nagy térképezeti feladat, akkor felveszik az ingatlanokról, a birtokokról a telekkönyvet, amit máig vezetnek. Képzeljék el, ezt Dobi Marian kollégám mesélte, hogy volt olyan település, ahol nem volt annyi lakos és nem volt annyi birtokváltozás, hogy még a 20. század közepén, még az 1860-as években elindított telekkönyvet, vagy igen, telekjegyzőkönyvet vezették még 100 év múlva is. Veszprémben nem így van, mert hamar sok változás volt, és lezárták, és újat kellett fölvenni. De, amiért mondom, még egy nagyon fontos információ. Ugye 1967-ben jön létre az a földhivatal, amelyet most ismerünk, ami magába foglalja a térképészeket, a jogászokat, a föld minőségét vizsgáló, hogy milyen aranykoronál értékűe van, ezeket a szakembereket, de valamikor a földhivatalt most képző szakemberek három külön szervezetben működtek. És azért nagyon jó tudni, mert a levéltári anyaguk is három külön egységben, állagban, fontban található. A térképkészítés, ugye mondtam, hogy az Állami Földmérés és Térképészeti Hivatalbannak az anyagában van, a telekkönyv és a birtokoknak a telekkönyvezése azt pedig 1967-ig a bíróságok végezték. Tehát így is hívták, hogy a Veszprémi Törvényszék vagy Veszprémi Járásbíróság mind telekkönyvi hivatal. Tehát ez a bírósághoz kötődő feladat volt, és a telekkönyvek is a bíróság anyagában találhatóak. No de, 60-ban felveszik a telekkönyvet, ami azért nagyon fontos, mert van, most keresem a családomat. A kataszteri felmérés alapján tudtam lokalizálni, tudom, hogy az a ház az övé volt. Vagy engem érdekel egy ház története, akkor tudom, hogy ez 1856-ban ez és ezé volt. És a telekkönyv az, ami ennek a birtok változását, hogy aztán utána kiknek a birtoka lesz, marad-e az én családomnak, vagy mások öröklik. Ez követhető belőle. Na most mi az összekötő kapocs a telekkönyv és a kataszteri felmérés között? A kutatások alapján egyértelműen az összekötő kapocs a kataszteri felmérések házszáma alapján lehet a telekkönyv, mert látják talán, hogy feltüntetnek ezt házszámot. Tehát ez a házszám, ami egészen biztos összekötő kapocs. Egy kicsit rossz példát hoztam, mert ugye amikor a kataszteri felvétel készült, akkor ott nem volt ház. Tehát ez a házszám, ez nekem azért biztos, mert a Márkus Lajosnak más birtoka nem volt. Tehát ez egyértelmű, és tudom, hogy a Sántek ott építkezett, tehát így nekem ez biztos, de amikor nem biztos valami, a házszám egyezik. Tehát ott azzal tudom összekötni. És jön szépen utána a változás. Itt például lehet látni, hogy ez a bizonyos Sánpek Szent Irmai József elkezd építkezni, megszerzi ezt a telket, pontosabban a felesége, és megépíti ott a gyönyörű villáját, majd mindjárt mutatok képeket is, és ott él élete végéig, majd, ahogy lehet látni, látják, vagy megyek tovább, bocsánat, igen, mindenhol feltüntetik azt is, hogy örökölte, vette, vásárolta, vagy milyen jogcímen változik meg a tulajdonviszony. A szentirmai örökösöktől megveszi Réjenő, Réjenőtől pedig Zsitnyánszky Béláné Rott Aranka. Ez csak azért érdekes, mert ebből tudjuk, hogy mind a hárman, a Szentirmai is, a Réjenő is, és nem a régész Réjéről van szó, és a Zsitnyánszky is korának a püspöki jószág kormányzója volt. Tehát lehet azt mondani, hogy a püspöki jószágkormányzók ebben a lakásban, vagy ebben az otthonban éltek, és az ő tulajdonuk volt. És mindez a tulajdoni labból derül ki. És hogy miről beszélünk? Ugye itt látják, hogy a Dimitrov helyén egy gyönyörű ház, palota állt, itt látszik egy kicsit jobban, és itt pedig a tervrajza, pont a Zsitnyánszkijék valami módosítást az egyik teraszon végeztek. Ugye még a Szentirmairól azt kell tudni, hogy ő nem csak jó térképész volt legelőször, nem csak jószágkormányzó, de például az Eötvös Károly utazása Balaton körül regény folyamában, ugye, egy egész fejezetet szentel neki, mert ő az, a Szentirmai, aki a vendégeket, az utazó vendégeket a püspök birtokain vezeti, kiváló borász volt, és építész, mert hogy neki köszönhetjük, az angol kisasszonyok, az irgalmas rendiek, tehát az épített együttes, és a csopaki Ranolder villának a tervezését, és nem csak a tervezését, az érseki levéltárban ott van, az épület kivitelezését is rábízta a püspök. Tehát egy nagyon univerzális, és nyilván lehet is látni, hogy ebben a stílusban építi meg a saját házát is. Na most, ha már itt vagyunk, csak a történet folytatása, ugye azért hoztuk ezt az 1926-os felmérést, mert szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezek a kataszteri felmérések később is megismétlődnek. Tehát ugyanúgy a változásokat tudjuk nyomon követni, és ezek is itt vannak a levéltárban. Tehát éljenek vele, használják, nagyon fontos. És hát látják, megépül, az államosításokig magántulajdonban van, utána pedig a veszprémiek tudják, hogy mind a németek, mind az oroszok, majd pedig az AVH használja, mint kiváló stratégiai ponton lévő épületet, és aztán a 70-es években bontják le, de nagy szerencsénk van, mert akkor, mint a régi mérnök emberek, annak idején a zsinagógát is, a kizsinagógát, amit mielőtt lebontottak, hogy maradjon róla valamit, fölmérték, de olyan szinten fölmérték, hogy újra lehetne építeni, és ezt a révillát is bontás előtt fölmérték a mérnökök, és teljes egészében tudjuk a méretarányait, a belső elrendezését, mindent. Ez itt van a levéltárban. És végül, mert nagyon elmegy az idő, 1000 dolgot kihagytunk. De hogyha már itt vagyunk, nagyon-nagyon fontos családtörténeti források, a népszámlálások, a választói névjegyzékeknek a sorozatai. Sajnos, ugye ezt kollégák is mondták, hogy nálunk Veszprém megyében az 1848 és 1945 közötti iratanyag szinte teljesen, vagy nagyon-nagyon pici maradt meg belőle, megsemmisült. Emiatt ezek a mondjuk dualizmus kori, vagy két világháború közötti választási névjegyzékek is sajnos csak nagyon mutatóban maradtak, de azért maradtak, azok kerültek ide fölírásra. Viszont például megvannak az 1945-47-49-es népgyűlési választásoknak a névjegyzékei. Sajnos ezek egyébként most a személyiségi jogok miatt hát akkor kutathatók, ha támogatói nyilatkozatot hoznak, de azért hadd hívjam meg fel a figyelmet, és most egy példa arra, hogy ezek a bizonyos 74-es és 85-ös választási iratok is milyen jók, itt elején pont Auer Simon, vagy a Szentirmai Józsefnek a bejegyzése. Hadd mondjam még, ez az érdekes, hogy a háza volt az egyik szavazókör, tehát ráadásul, és aktív is volt ilyen szempontból is. De ezek a bizonyos 45-47-49-es választói névjegyzékek megint csak az egész megyére megvan, tehát minden településre, nem csak Veszprémre. Ez azért nagyon-nagyon lényeges, mert ahogy látják, tehát nem csak az van, hogy például a Dózsa György út 2-be, ami a Szentirmai villa ekkor még, akkor éppen egy tolmács a feleségével lakik, a 47-esben már nincs benn, mert ott már nem lakik olyan személy, aki nyilvánosan választana, tehát valószínű, hogy ott már az államhatóság lefoglalta. No, de most nem csak ilyen szempontból látják, név, lánykori név, születési év, hely, a foglalkozás, megint csak, hogy hol lakott, tehát ez most megint csak visszautalok Balázs által elmondott házjegyzékekre. A házjegyzékek a tulajdonosokat mutatják. A választási névjegyzék, ki lakott akkor abban a házban. Az nem biztos, hogy a tulajdonos, tehát ez kiegészíti a házjegyzékeket. És a másik, hogy egy pont olyan korból maradt meg, amikor a kitelepítések, áttelepítések korszaka zajlik, tehát például Márkon kértek meg, hogy a szlovák-magyar lakosságcsere és a németek kitelepítése kapcsán a legjobb forrás, 45-ben még mindenki ott van. 46-ban már elkezdődik a kitelepítés, a németek kitelepítése, tehát lehet látni, hogy ki hiányzik. 47-ben már megjelennek a kitelepített németek helyére a szlovákiai magyarok, ahol nyilván a születési helyből látja az ember, hogyha Pozsony, tehát valahol, vagy Nyitrár a születési hely, akkor ez nyilván, hogy szlovákiai magyar áttelepített. És 49-ben pedig már egy megint csak mások, már megérkeztek a Szatmárból áttelepített, belső telepítéssel ide-oda kerülő. Tehát ezt a fajta belső migrációt ez nagyon-nagyon szépen mutatja, ráadásul lokalizálva. De itt most én nem is beszélek arról, az igen-igen fontos és nagyon gazdag, és szerintem az országban egyedülálló forrásanyagról, amely a 45 és 50 közötti birtok cseréket, népmozgásnak a dokumentálására jött létre, mert ez az érdekes, ugye mondtam, hogy 67-ben jön létre a mostani földhivatal, de 45 és 50 között létrehozták a földhivatalt, vagy legalábbis mi így nevezzük, mert olyan tömeges volt a birtokcsere, birtokváltozás, hogy a földhivatal, tehát a térképészek és a bíróság nem tudta ezt követni. És ennek a birtokváltozási telepítési osztályának a szintén településenként rendszerezett iratanyagába, ez mind-mind tetten érhető, az ide-oda telepítés. És nem csak ez, de például a németek kitelepítésénél a németektől elkobzott darab, vagyontárgyak darabszinte tetten érhetők. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos családtörténetben használható forrás együttes. És én azt gondolom, hogy mára befejeztem. Köszönöm szépen a kitartásukat és a figyelmüket. És hát mindannyian, valamennyien, mind a négyen, akik beszéltünk, vagy érintettünk együtt területet, ez csak a jéghegy csúcsa. Tehát nagyon-nagyon sok minden lehetőség van még, és kérem önöket, hogy a cetlire írják le, hogy hol akadtak, meg mibe kérnek segítséget, mert a jövő héten lesz arra lehetőség, hogy konzultáljunk egyénileg is, és nekünk segít, hogyha megírják, hogy mire lenne szükségük. Köszönöm szépen a figyelmet!
Jó estét kívánok! Annyit szeretnék mondani, hogy többen kérdezgették az előző alkalmakkor is, hogy a prezentációkat meg lehet-e ugye kapni, mert a jegyzetelés és a nyilván ez így nehezebb. Oda fogjuk adni, arra jutottunk, hogy a jövő héten lemegy mind a négy előadás, és akkor a négy prezentációt a megadott e-mail címekre valami módon elküldenénk, úgyhogy egy kis türelmet kérünk, és akkor ezzel tudnak otthon foglalkozni, felidézni az elhangzottakat. Ugye csak ennyit szerettem volna. Köszönöm.